A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem. Erről a sémáról, gyökereiről, kialakulásáról, a határtartás nehézségeiről beszélgettünk a Teljességre hangolva megelőző adásaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Ez a séma, mint megannyi sebzettségünk, gyermekkorban alakul ki. Oda vezethető vissza a gyökere, hogy egy sérült érzelmi kapcsolatban a gyermek alkalmazkodik a szüleihez, nem fordítva történik, és itt elcsúszik a határ az én és az anya között. A MOM központban tartott keddi alkalmak egyikén ezt a sémát összefüggésbe hoztad a hiperaktív, a magatartás zavaros és figyelemhiányos gyermekekkel. Hol a kapcsolat?
Éppenséggel a kapcsolat abban lelhető föl, hogy azok a gyerekek, akik a ma nagyon gyakori, sajátos zavarnak a tüneteit mutatják, tehát például figyelemzavar vagy figyelemhiány zavar jeleit mutatják, hiperaktívak, viselkedés zavarosak, kényszer cselekvéseik vannak, amelyekkel igyekeznek stabilizálni, megnyugtatni magukat, hogy itt mind azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen valamilyen határon ezek a gyerekek átlépnek, vagy pedig valamilyen határon belül nem tudnak megfelelően működni és létezni. Ezért például egy hiperaktív gyerek, aki egyébként lehet egy nagyon aktív, egy nagyon kreatív, egy nagyon leleményes gyerek, a szó szoros értelmében lehet nagyon tehetséges kisfiú vagy kislány, egy olyan sokat mozgó valaki, akire rá lehet bízni dolgokat, ő jelentkezik, ő már csinálja is, hogyha valakinek valamit segíteni kell, ő már megy is, ha valahol valami munka van, ő már csinálja is, tehát tulajdonképpen egy értékes valakiről van szó egyértelműen. És azok a tulajdonságai vagy adottságai, amelyek vannak, azok is értékesek. Igen ám, de például, hogyha John Payne-nek és a munkatársainak a fölismerését idehozhatom, akkor ő azt mondja, hogy képzeljük el ezt a gyereket, ő egy tehetséges, értékes valaki, akinek persze megvannak a maga sajátos vonásai, és ilyen értelemben, nyilvánvalóan valamilyen szélsőség felé esetleg hajlik. Ez John Payne egyébként úgy mondja, hogy minden gyerek bogaras. De hogy ez egyáltalán nem baj, mert ez pusztán csak annyit jelent, hogy van valamilyen karaktere. Hogy valamilyen típusba éppenséggel akár be is sorolhatnánk, mert nem mintha ez fontos lenne önmagában, de hogy azt látjuk, hogy van valamilyen egyénisége, jellegzetessége. Igen ám. De hogyha túl nagy stressz éri ezt a gyereket, akkor az az egyébként számára is, a környezet számára is élhető karaktere, sajátossága, egyedisége, az a szélsőség és a zavar irányába indul el, és akkor végül azt látjuk, hogy látunk egy gyereket, akit nem tudunk megfékezni. Egy gyereket, aki 90-szer föláll a 45 perces óra alatt. Egy gyereket, aki állandóan jelentkezik. Rosszabb esetben nem jelentkezik, csak beszél. Még rosszabb esetben nem beszél, hanem föláll és csinál valamit. És közben azt mondhatjuk, hogy ha tudnánk egyszerűsíteni az ő gyerekkorát, akkor azok a sajátosságok, amelyek őt jellemzik, például a hiperaktivitásnak a sajátosságai, kezelhetők lennének. Attól még ő mutatná ezeket a sajátosságokat, nem állna teljesen középen, de az elviselhető lenne a környezete és saját maga számára is.
Tehát itt az elviselhetetlenben van talán a kulcs olyan értelemben, hogy kire mondhatjuk azt, hogy hiperaktív, hogy már túl van azon, hogy érdeklődő, hanem túlzottan akar csinálni valamit, hogy az már az osztálytársainak, a szüleinek, a tanároknak a környezetében elviselhetetlen.
Akár így is mondhatnám, igen, hogy elviselhetetlenségig tud fokozódni az a szorongás, vagy aggodalom, vagy tanácstalanság és tehetetlenség, ami a környezetet jellemzi. Hogy ők nem tudnak ehhez mit hozzátenni, valami olyasmit, ami a gyerek számára megnyugtató lenne. Vagy ami a gyereket le tudná kötni, vagy valamiképpen abban a gyerekben valamiféle egyensúly tudna létrehozni. És ilyen értelemben mondjuk azt is mondhatjuk, hogy ez a gyerek minduntalan átlépi a határokat, hogy abban az osztályban a többiek nem lépik át ezt a határt, és ő mintha nem érezné, nem érzékelné, észlelni, hogy van ott egy határ, amit éppen be kellene tartania. Többek között azért is, mert lehet, hogy nem is képes azt a határt betartani. És ő neki valamiféle fejlődésre lenne szüksége ahhoz, hogy azt a határt képes legyen betartani. De a fejlődésnek a kulcsa az még a felnőtt világban van. Vagyis abban a világban és azokban a személyekben, akik észreveszik ezt a hiperaktív magatartásmódot, de nem elítélik, nem kezdenek el kiabálni vagy ordibálni vele, hiszen ebben a hiperaktivitásban nagyon sok mindent felfedezhetünk, például, hogy ez a gyerek hogyan próbál a belső feszültségén úrrá lenni, például mozgással. Hogyan próbálja saját szorongását enyhíteni valamilyen cselekvéssel. Hogyan próbál kapcsolatokat keresni és találni, amely kapcsolatokon keresztül meg tudna nyugodni, mert ott valamilyen elfogadó, érzelmi világra találhatna, valamilyen fészekre, úgy, hogy föláll és oda megy, és zargatja a másikat, és próbál kapcsolódni, valahogyan a kapcsolatot megtalálni. És éppenséggel a felnőtt világban lehetne több bölcsesség, türelem vagy rugalmasság ahhoz, hogy ezt a kapcsolódási igényt jól érzékeljük és értelmezzük, hogy ne pusztán csak neveletlenségnek, kibírhatatlanságnak értelmezzük, hanem valamilyen szükséglet sajátos megnyilatkozási formájának.
Egyértelműnek tűnnek a hiperaktivitás tünetei, de akkor hogy lehet ezt mégis az elszenvedő oldaláról is egyértelműsíteni, hogy tudjuk, hogy itt nem túlzott érdeklődésről van szó, hanem bizony egy olyan fokú sebzettségről, ahol már nekem is lépnem kell, tennem kell azért, hogy azon a feszültségen, szorongáson, ami a gyermekben van, oldani tudjak.
Ez egy nagyon összetett kérdés, de éppenséggel fontos, hogy ezt mondjuk, hogy összetett kérdés, mert minél inkább leegyszerűsítjük, annál inkább végül is a figyelmünk már csak a gyerekre összpontosul, és a gyerekkel akarunk valamit csinálni, hogy ne mutassa ezeket a tüneteket. Márpedig ez éppen a helyzet romlásához vezet, ezért akármennyire is nem kényelmes, érdemes tágabbra vonni a megfigyelésünk világát, például a gyerek életének, környezetének az egyszerűsítésére törekedni, az élettempó egyszerűsítésére, lassítására törekedni, a tárgyaknak, az információknak, a feladatoknak a csökkentésére törekedni, a feladatra szánt időnek a rövidítésére törekedni, de ez még önmagában nem elég, közben pedig arra is szükség lenne, hogy legyen egy felnőtt, két felnőtt, három felnőtt, aki fizikailag, érzelmileg elérhető kapcsolatban van ezzel a gyerekkel, valamiképpen tudja kísérni az ő mozgását, ha a felnőtthöz ő vissza tud térni, nála meg tud nyugodni, nála meg tud pihenni, és éppenséggel hosszú távon, az érzelmileg biztonságot adó szülő-gyerek vagy felnőtt-gyerek kapcsolat az, ami létrehozza nem csak azt a magatartás formát, hanem a gyerek agyában és agyműködésében azokat a struktúrákat és föltételeket, ami aztán alkalmassá teszi őt, hogy azokon a határokon belül tudjon mozogni, ami a környezete számára is elfogadható. Tehát itt egy sokkal összetettebb kérdésről van szó, mintsem, hogy van egy gyerek, akivel most már csináljunk valamit. Egyébként A legjobb példa erre az, képzeljünk el egy szorongó gyereket, aki a szorongását valamiféle mozgással igyekszik föloldani, amikor ő rá kiabálok, hogy fejezd már be, egy figyelemzavaros gyerek, hogy figyelj már oda, mi fog történni? Az, hogy még jobban fog szorongani. Vagyis pont nem azt értem el, amiről gondoltam, hogy elértem, hogy a figyelmét összpontosította, hanem azt értem el, hogy ez a gyerek, aki egyébként is túlságosan is a szorongásával van elfoglalva, most még inkább azzal lesz elfoglalva, illetve, hogy a környezetét még inkább veszélyesnek fogja tartani, és még inkább a figyelme arra fog összpontosulni, hogy ére engem valamilyen veszély kívülről, vagy pedig a szorongásom belülről mennyire elviselhető, és ez a két dolog mit fog eredményezni, hogy még kevésbé fog tudni a feladatára figyelni, vagy arra, amit kérek tőle.
Egy gyermek életében elkerülhetetlen, hogy bekerüljön közösségbe, óvodába, iskolába, ami azért egy feszített keretet ad a gyerek életének. Milyen helyzetbe kerülnek ilyenkor a hiperaktív gyerekek? Mennyire érzik magukat jól vagy rosszul az iskolában, illetve az iskolai helyzetekben?
Nem vagyok ennek a területnek szakértője, úgyhogy nem akarnám a szavaimat úgy beállítani, mint hogyha ezzel a területtel foglalkoznék évek óta, de éppenséggel egy gyönyörű példát olvastam az egyik könyvben ezzel kapcsolatban. Egy pedagógus azt csinálta, hogy annak a kisfiúnak, akinek szinte lehetetlen volt 45 percen keresztül egy helyben ülnie, a matematika órán azt a feladatot adta, amikor a többiek ültőhelyükben gyakorolták a kivonást meg az összeadást, hogy ő menjen ki az osztályteremből, számolja meg az első emeletről a második emeletre a lépcsők számát, azután pedig számolja meg a második emeletem a fogasok számát, és a lépcsők számából vonja ki a fogasok számát. És amikor ez megvolt, akkor csinálja meg még egyszer, és ellenőrizze, hogy jól csinálta-e. Tulajdonképpen ez egy zseniális, gyönyörű, kreatív megoldása annak, hogy ott és akkor egy konkrét helyzetben, hogy lehet a kivonást gyakoroltatni egy olyan gyerekkel, aki képtelen megülni a fenekén. Másik példát olvastam egy másik helyen. A pedagógus látta, hogy amikor kiadta a kis csoportoknak a feladatot az osztályban, az egyik gyerek annyira lelkesen, minden erejével, figyelmével belehevült a feladat megoldásába, hogy föltérdelt az asztalra. És ott az asztalon térdelve nézte azokat a lapokat és ábrákat, amikkel dolgozni kellett, az összes többi gyerek nem térdelt föl az asztalra, de ő föltérdelt, és ott térdelve magyarázott, mutogatott társainak, hogy eredményesen és gyorsan meg tudják csinálni a feladatot, és a pedagógusnak az lett a fantáziája, hipotézise, hogy ez a csoport nagy valószínűséggel nyerni fog, mert ez a gyerek olyan aktívan, és olyan ügyesen és kreatívan állt neki a feladat megoldásához, hogy valószínű, hogy ezt a töbletet az eredményesség irányába tudják majd fordítani. És tényleg így is lett. És valószínű, hogyha ezt a gyereket leparancsoljuk, és azt mondjuk neki, hogy üljél te is ugyanúgy, mint a többiek, egyszer csak szétszóródik a figyelme, már nem tud azzal a lendülettel a feladatra koncentrálni, és tulajdonképpen a csoport is, meg ő maga is veszít. Azzal, ahogyan ő rá szólunk, és azt mondjuk, hogy legyél olyan, mint a többiek. Miközben nem olyan, mint a többiek, és tulajdonképpen ebben a pillanatban nem is tud olyan lenni, mint a többiek. Tehát, ha közvetlenül nézzük, akkor most egy harmadik történetet is hagy mondjak, egy harmadik pedagógusról. A harmadik pedagógushoz bementek, nézték azt egy tanítás alkalmával, hogy hogyan tanítja az osztályt. Azt vették észre, hogy volt egy gyerek, aki körülbelül fél percenként jelentkezett az állandó kérdéseivel. Azt is mondhatnánk, hogy megakasztotta az óra menetét, miközben egyébként azt lehetett hallani, hogy a kérdések a tárgyra vonatkoznak, és hogy a gyerek a maga módján előrébb jár, mint az osztály átlaga, és értelmes kérdéseket tesz föl, de nem tudja tűrtőztetni magát, nagyon nehezére esik még a késleltetés, és ez a pedagógus szinte mindig valamilyen olyan választ adott ennek a gyereknek, nem föltétlen a kérdésére válaszolt, de a helyzetre válaszolt, a gyerek hiperaktivitására valamilyen formában válaszolt, hogy tulajdonképpen az óra tovább tudott menni, ez a gyerek is mindig kapott valamit, amivel tovább tudott dolgozni, és az osztály menetét sem akasztotta meg. És akkor vége lett az órának, akkor megkérdezték, hogy hogyan képes elviselni ezt a gyereket. És a pedagógusnak az volt a válasza, én pontosan tudom, hogy ez a gyerek ilyen, és látom, hogy nagyon értékes, hogy nagyon tehetséges, ezért ő rá külön készülök. És amikor bemegyek az osztályba, már egy egész eszköztáram van, hogy tudjam, hogy mit akarok vele kezdeni. És ebből a fölkészültségből és eszköztárból elő tudom venni azt, amire éppen szükség van.
A mindennapokban azt tapasztalhatjuk, hogy egyre többször kerülnek elő különböző, akár családi beszélgetésekben, akár internetes oldalakon a hiperaktivitás, a figyelemhiány, hogy ezekkel a gyermekekkel mit lehet tenni, hogy kell őket nevelni, hogy kell őket segíteni. Ez egy érzéki csalódás, vagy szinte számszerűsíteni lehet, hogy tényleg egyre többen vannak?
Valóban egyre többen vannak. Erre szokták csodálkozva kérdezni, hogy na, nincs itt valami tévedés? Hát régen nem voltak ilyen gyerekek? Nem lehet, hogy tulajdonképpen csak mi aggatjuk rá ezeket a címkéket gyerekekre? Persze, régen is voltak ilyen gyerekek, csak hogy azért vannak ma jóval többen, mert egyrészt a érzelmi biztonságnak a világa nagyon sok családban nem adott, ez már megnehezíti azoknak az agyi struktúráknak a kialakulását, amelyek azután később felelősek azért, hogy valaki tudjon figyelni, képes legyen koncentrálni, vagyis az, hogy valaki képes-e figyelni vagy nem, az egy érzelmileg biztonságos felnőtt gyerek vagy szülő-gyerek kapcsolatból alakul ki. Tehát az is lehetséges, hogy egy gyerek, aki nem tud figyelni, nem egyszerűen csak valamit nem képes megtenni, ott és akkor, hanem az is lehetséges, hogy annak a föltételei sincsenek benne már adva, hogy egyáltalán alkalmas legyen a figyelemre. Tehát ez az egyik, de ehhez hozzájárul az a fokozott élettempó, ami a felnőtt élettempója. És ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ami a felnőttet idegessé teszi, feszülté teszi, zavarodottá teszi, boldogtalanná teszi, kiégetté teszi, az mit csinál egy gyerekkel? Megbetegíti. A szónak sajátos értelmében. Ott a gyerek számára ugyanaz a stressz hatás sokkal erőteljesebb válaszokat vált ki, és akkor ez a gyerek elkezdi mutatni a sajátos zavaroknak a tüneteit, és tulajdonképpen ezért még egyszer érdemes volna hangsúlyozni, hogy nem önmagában a gyerekkel, főleg nem a gyerek zavarával kellene valamit kezdenünk, hanem azzal a világgal, amiben a gyerek zavara megjelent és kialakult.
Vannak-e jó tanácsok arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a gyermek figyelmét összpontosítani? Az elmúlt műsorokban arról beszélünk, hogy a biztonságos érzelmi kapcsolat járul ahhoz hozzá, hogy megfelelő határokat tudjunk szabni magunknak, vagy a gyermekbe kialakuljanak a megfelelő határok, tehát biztonságos felnőtt kapcsolatra lenne szükség a gyermeknek. De nyilván azért alakul ki ez a séma, mert a szüleivel, a közvetlen környezetében nincsen meg ez a biztonság.
Kétség kívül ezért mindaz, amit mondunk, elsősorban a szülők felé szól, hogy a szülők képesek legyenek tudatosítani, hogy lehessen bennük elég bátorság ahhoz, hogy fölismerjék, hogy ők vannak elsősorban abban a helyzetben, hogy változtassanak. És az a jó hírem, hogy nem föltétlenül és rögtön a személyiségük mélységével kell valamit kezdeni, hanem például, hogyha a saját életüket szervezettebbé, kiszámíthatóbbá teszik, ezzel összefüggésben a gyerekeik életét kiszámíthatóbbá teszik. Hiszen egy gyerek, aki nem tudja a határokat tartani, nem tudja a figyelmét összpontosítani, ő is nagyon sokat tud profitálni abból, hogyha egy napnak megvan a kiszámítható ritmusa. hogy tudjuk, hogy mi történik délelőtt, délben, délután, este. Hogy nem csak a kiszámítható ritmus van meg, hanem megvannak azok az idők, amikhez elkezdünk igazodni és alkalmazkodni. Azután a különböző eseményeknek megvannak a formái, rituáléi, ahogyan megyünk fürdeni, ahogy a fürdés zajlik, ahogyan a vacsora zajlik, ahogyan a lefekvés zajlik, ahogyan a mesélés zajlik. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok elem abban, amit tud csinálni egy szülő, gyógyító erő rejlik, nyugtató erő rejlik. Tehát éppenséggel lehetséges, hogy egy szülőben nagyon nagy fokú a bizonytalanság vagy a szorongás, de éppenséggel azt esetleg ő is meg tudja tenni, hogy azt mondja, hogy 8 óra van vacsora, 8:30 van fogmosás, 8:45 jön a mese, 9, most már feküdj az ágyba, adok puszit, egy puszi jobbról, egy puszi balról, megsimogatom a fejét, résre nyitva hagyjuk az ajtót. Szóval, hogy megvannak azok a kereteket, formákat, határokat, biztonságot adó jellegzetességei a család életének, ami ezer felől tulajdonképpen azt közvetíti a gyerek számára, hogy biztonságban van.
Milyen felnőtt lesz a hiperaktív, magatartászavaros, figyelemhiányos gyermekből?
Lehet, hogy ő lesz a kreatív zseni. Lehet, hogy ő lesz az a valaki, akire mindenki ámulattal néz, hogy hogyan jutott ez eszébe, hogy hogyan vett ehhez erőt, hogy mi motiválta őt, hogy hogy tudott így ennyire eredetien összekapcsolni és összekötni bizonyos dolgokat. Tulajdonképpen a kreativitásról beszélhetünk úgy, mint a szétszórt figyelemnek a kultúrájáról. Hiszen egy kreatív ember mitől kreatív? Hogy olyan dolgokat is összeköt, vagy pedig a meglévő dolgokat úgy köti össze, ahogyan azt nem szoktuk. Ez azt jelenti, hogy éppenséggel a figyelmével képes sokkal tágabban és másféleképpen is tárgyakra, gondolatokra, eseményekre, bármire figyelni, és azokat más összefüggésbe állítani, mint ahogyan az szokás. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a gyerekek nagy kincsei a társadalmunknak, és nagyon fontos lenne, hogy ők ne a egyre nagyobb zavar irányába menjenek el, hanem éppenséggel a tehetségük kibontakoztatásának irányába segítsük mi őket.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.